Békesség néktek! Isten igéjét Mózes második könyvéből fogom ezen a délutáni alkalman felolvasni, a negyedik rész 24. versétől a 26. verséig. Tehát Mózes második könyve, negyedik rész, 24. versétől a 26. verséig fennállva hallgassuk meg Isten igéjét. És történt az úton egy szálláson, elejébe állt az Úr, és meg akarta őt ölni. De Cipporra egy éles követ vett, és lemetszette az ő fiának előbőrét, és lába elé vetette mondván, bizony, vérjegyesen vagy te nékem, és békét hagyod néki. Akkor mondta, vérjegyes a körülmetélkedését. Úr Jézus Krisztus, szeretnénk magunkat most megalázni és meghajtani, megüresíteni a mi szívünket a te számodra, Úr Jézus. Megüresíteni minden egyéb gondolattól, érzelemtől, akarattól, hogy a te gondolataid, a te érzéseid és a te akaratod tudjon bennünket betölteni. Szeretnénk, hogyha megérintenéd a szívünket. Szeretnénk, hogyha nem unnánk meg a te beszédedet, Uram, hanem új erővel, fénnyel ragyognál be az életünket, örömöt, újdonságot jelentene számunkra áldó kijelentése. Kérünk téged, Úr Jézus, hívunk téged, Úr Jézus, elevenítsd meg jelenléteddel, szent szellemeddel ezt az alkalmat és ezt az igét is, hogy megérthessük, befogadhassuk, és a te élő igéd munkálkodhasson élő szívünkben. Amen. Foglaljunk el. A kezdjem azzal, a testvéreim nevében is elnézést kérünk a kicsit hosszú késésért. Áll az Úrnak, Körösvadányban sok minden elintézni valónk volt, amire két óra hossza nem volt elegendő. Éppen mondjuk kettőre végeztünk, vagy négyre végeztünk, csak négyre már ide kellett volna érni, hát az utat kellett egy kicsit meghosszabbítani az időt, az utazással ráadásul piros lámpát is kaptunk. Na de megérkeztünk, és ez benne a jó. Térjünk csak erre az igére, amely nem éppen egy könnyű igerész a Szentírásban, és nagyon sok fejtörést okozott már nagyon sok embernek, gondolom nem csak nekem, itt a jelenlevők között, hanem azoknak, akik forgatták már a Szentírást, és találkoztak ezzel a pár soros kis közbevetéssel, leírással, hogy mit is akar ez jelenteni. Az igazat megvalva van jócskán olyan rész, vagy gondolatsor, ami előttem nem tárul fel, de nem arról akarok beszélni, amit nem értettem meg ebből az igéből, hanem arról akarok beszélni, amit megértettem belőle. Ha nem teljes és tökéletes emiatt az írásmagyarázat, hát az én gyengeségem és képtelenségem, de amit meg megértettem és elmondok, az meg az Úr kegyelme. Mózes életéből egy kiragadott kis részlet ez. Talán nem mindenki ismeri annyira a Szentírást, hogy erre rögtön rájöjjön, ezért elmondom, hogy milyen környezetben történik ez a furcsa történet, ez az esemény. Mózes ugye felnövekedett Egyiptomban, 40 éves korában menekülni kényszerül Egyiptomból, 80 éves koráig kint él a pusztában, feleséget talál magának, családot alapít, két gyermeke születik, ott él az apósánál, pásztorkodással foglalkozik, és úgy jól el van. Úgy megtalálta a kis számítását, megvan úgy mindene, a nyugalomban, békességben telnek a napjai. Isten megzavarja nyugalmát, és azt mondja az idős 80 éves Mózesnek, hogy menjél el Egyiptomba, és én általad akarom megszabadítani az én népem. Hát úgy Mózes nem nagyon akar indulni, Isten úgy kell, hogy ráhasson, kicsit még haraggal is szól neki, mert nem olyan könnyen indul már ez az idős férfi, nem olyan könnyen változtat már megint, de még újabb 40 év előtte áll, ami életének a legtermékenyebb, leggyümölcstermő ideje, és mikor 120 évesen meghal, az Úr magához veszi, akkor túl van a nagy szolgálaton, valóban az ő keze által Isten kivezette a zsidókat Egyiptomból, és 40 éven át megtartotta őket a pusztában. Amikor Isten elhívja a lángoló csipke bokorból megszólítva Mózest, akkor ő kénytelen, kelletlen, de csak lassan-lassan ráhangolódva Isten akaratára, sőt egyre jobban ráhangolódva Isten akaratára, elindul Midian földjéről, a pusztaságból, a pásztori életformából, elindul Egyiptom felé, hogy véghez vigye az ő szolgálatát, az ő küldetését. Útközben viszi a családot, Cipporát, a feleségét, és a két gyermeket, Gersomot és Eliézert. Úgy közben, mi csak a családban együtt, akkor történik ez a furcsa esemény, hogy Mózesre rátör az Úr, és meg akarja ölni Mózest, az ő szolgáját. Na, milyen érdekes. És akkor ugye Cippóra lép az asszony, vesz egy éles követ, mintha csak a kőkorszakban élnék még, pedig azon már azért túl vagyunk, és gyorsan, hirtelen levágja a fiának az előbőrét, valamelyik fiúnak, feltehetően azért az elsőnek, vagy mind a kettőnek, de nem tudjuk pontosan, valamelyiknek az előbőrét, tehát körülmetéli úgymond, ugye tudjuk, hogy a férfi test előbőrét a zsidóknál levágták, ez volt a szövetség jele, ezt Isten kérte, és akkor azt a kis előbőrt oda dobja, hát vagy Mózesnek, vagy az úrangyalának a lába elé, úgy nem minden derül ki ebből a kicsit furcsa beszámolóból, és akkor az Úr visszalép ettől a szándékától, hogy Mózes megölje, és folytathatják tovább az útjukat. Tényleg egy nagyon érdekes leírás. Mit is akar ez jelenteni? Hát kezdem azzal, amiről nem fogok tudni beszélni. Töltem én rajta a fejemet, és biztos vagyok benne, hogy nagyon szép igei üzenetet tartalmaz az a kifejezés, hogy vérjegyes. Amit olvasok? Ha jól emlékszem, az új fordítás ír így hozza, hogy véren szerzett vőlegény. Hát ugyanazt jelenti talán mind a kettő, de hogy mit jelent? Ezen a tudósok se tudnak mit kezdeni ezekkel a kifejezésekkel, mit jelentett azt, hogy vérjegyes vagy véren szerzett vőlegény, miért volt így, hogy volt így. Igazából én se tudom ezt megmagyarázni. Talán a legnehezebb kérdés ezzel az igével kapcsolatban. De valami azért ebből az igéből egyértelmű. Az ördög nagyon haragszik Isten népére. És mindent megtesz Isten népe ellen minden időben. Ellenetek is, aki nem tért meg, az abban akadályozó, hogy megtérjen, aki megtért, az abban akadályozó, hogy hívő maradjon, aki hívő marad, azt is úton útfélen akadályozza. Minden tőle telhetőt az utolsó csepp erejéig meg fog tenni Isten népe ellen a sátán. Ahhoz hasonlítom ezt, amikor egyszer gyerekkoromban összeverekedtem az osztály legerősebb gyerekével. Hát persze, hogy letepert egy pillanat alatt, felidegesített persze, addig piszkált, még olyat nem mondtam, ami miatt olyat mondtam, rámült hasamra, nyomta befelé az egyeneseket. Én nem tudtam mit csinálni, csak recsegtek, ropogtak a csontjaim. Jött egy tanár, egy jó erős testnevelés tanár, meglátta, hogy mi a helyzet, megfogta ezt a fiút, a grabancánál fogva, és lehúzta rólam. És utolsó lehetőség ennek a fiúnak az volt, hogy ahogy már húzta hátra a tanár, még egy dolgot még áthatott nekem, ahogy én emelkedtem fel, hogy felüljek az ütések, ből, meg megszabadulva már az ütések súlya alól, ő meg így le lett rólam vonszolva, még annyit meg tudott tenni, hogy még felemelte a lábát, az még egyszer belerugott az arcomba. Megtette? Mert ennyire gyűlölt, mert ennyire feldühítette ő meg engem. Ugyanilyen az ördög. Már viszik a kárhozatra, már vége van neki, meg vannak számlálva a napjai, nem fogja feladni a küzdelmet. Amíg teheti, addig fog küzdeni. Vert helyzetből is, még egy utolsó nyilat be akar lőni. még egy utolsó gólt be akar rúgni. És nem fogja azt mondani, fölösleges az egész, úgyis le vagyok győzve. És erre mindig számítanunk kell. Ennyire gonosz, ennyire megáltalkodott, és ennyire Isten népe ellen van. Odáig jutott az ő féktelen dühében, hogy látja, hogy Isten az ő üdv munkáját elkezdi a zsidóság által megvalósítani. Még nem kiteljesedett ez az üdv munka, igazán a hajnalán, a kezdetén van ez az üdv munka, még igazából nem is lehet zsidó népről beszélni, egy rabszolga sorban levő nép, amely idegen elnyomás alatt él, nincs saját területe, nincs saját állam alakulata, alkotmánya, törvényrendszere, mert a József családja, Jákob családja, amikor odaköltözött Egyiptomba, akkor még csak egy család voltak, elkezdtek sokasodni, szaporodni, aztán egyszer csak rendszerváltás volt Egyiptomba, és ezt a addig kedves családot rabszolga sorba hajtották, soha nem volt szabad nép, egyetlen pillanatra sem. És látja az ördög, hogy Isten milyen munkát fog végezni a zsidóság által, meg hogy a messiás is zsidó lesz, és annyira felgerjeszti az egyiptomiaknak a szívét, hogy írtsák ki a zsidókat. És azt találta ki a fáraó, azt a parancsot adta az ördög tanácsára, hogy öljenek meg minden zsidó gyermeket. Aki megszületik, azt meg kell gyilkolni, meg kell ölni. Hát nem olyan könnyen jött nekik össze, de azért sok gyermeket megölt. Egy kivétel volt, akis Mózes, akit az édesanyja elrejtett ugye egy kis kosárban, a vízre bocsátott. A fáraó lány, amikor fürdőzött, meglátta, megtetszett neki, biztos mosolygott, gagyarászott, jó kis pufi volt, húsos volt. Hát ezt én felnevelem, ha zsidó, ha nem zsidó. Körül volt metélve Mózes. Látta a fáraó lánya, hogy ez a zsidó gyerekei közül van. És mégis magához vette, megesett rajta a szíve, és felnevelte. Próbálta Mózest is az ördög eltenni lábalól. Jézust is próbálta. Ő éppen Egyiptomba menekült, igaz? Mózest is próbálta megölni az ördög. Erőszakkal. De ez nem sikerült neki, mert Isten angyalai őrizték ezt a férfiút. Következik a még nagyobb veszedelem. Ezt a még nagyobb veszedelmet úgy nevezik idegen szóval, hogy asszimiláció. Azt jelenti, hogy elkeveredés. Elkeveredés. Nem tudtam Mózes megölni, megpróbálom elkeverni. Hogy elfelejtse, hogy ő Isten elhívott népének a tagja. Hogy ő zsidó, hogy őnek Istentől kapott küldetése van. Beolvasztom Egyiptomba. Ott a fáraó házában hercegként kényeztetem. Jó finom ételeket ehet. Annyit hüsölhet, lebzselhet, amennyit akar. Annyi pénze van, amennyit akar. Fáraó lányának a fia. Micsoda megtiszteltetés. Ez egy hercegként nőtt fel. Majd én elaltatom benned a zsidót, az Isten szolgáját, az Isten elhívottját. Majd én szépen elaltatlak ezekkel a fényességekkel, ezekkel a világi hívságokkal. Beolvasztalak téged a gazdagság, a kényelmes élet által. De amikor Mózes 40 éves lett, és látta, hogy az ő népe milyen rabszolga sorban sínylődik, akkor Mózes visszaemlékezett arra, hogy ő hova tartozik. Ott volt a szövetség jele ő rajta, körül volt ő is metélve, és tudta, hogy ő ehhez a néphez tartozik. És milyen érdekes, hogy nem tudta a világ, nem tudta az ördög kivenni belőle a meggyőződést, a küldetés tudatot, hogy ő ehhez a néphez tartozik. És élete kockáztatásával kiáll a rab zsidók mellett, mert amikor egy egyiptomi verte a zsidó rabszolgát, akkor ő megölte az egyiptomit. Az új szövetség elmondja a zsidókhoz írt levélben, mert egyébként nem derül ki, de ott elmondja, hogy Mózes úgy gondolta, egyébként nem helytelenül gondolta, csak még nem idejében, hogy ő lesz a zsidó népnek a szabadítója. Ő fogja megszabadítani a zsidókat. Ő élte túl egyedül a kortársai közül a gyilkos pogromot, kiirtottak minden kisgyereket, ő túlélte. Tehát egyedi volt abban, azokban az években, fiúkat megölték. Tehát érezhette, hogy Isten engem tartott meg. Akkor ő ki volt képezve az egyiptomiak minden ismeretére, írására, idegen nyelveket tanult. Hát ez a rabszolgáknak nem adatott meg. Nem voltak műveltek ezek a rabszolgák. Ő volt a zsidók közül egyedül a művel. Érezhette, Isten rám bízott valamit. És azt olvassuk, hogy tetterős volt, határozott volt, beszédben és cselekedetben is hatalmas. Na majd én megszabadítom az én népemet, leverjük az igát. És az egyiptomiakat kiebrudaljuk, vagy elmegyünk innen. De hát nem így történt, kiderült a turpisság, a zsidók nem fogadták be Mózes. És nem falasztak neki. Hanem majd másnap, mikor a két zsidó verekedett, és ő azt mondta, ne verekedjetek, hát ez fájt a szívének. Ne verekedjetek. Natán, minket is meg akarsz ölni, mint az egyiptomit? Jobb, ha odébb állsz innen, nincs szükségünk erre a szabadításra. És akkor Mózes egyedül maradt. Elárulta a nevelőit azzal, hogy meggyilkolta az egyiptomit. Haza már nem mehetett. Kiderült a dolog, megölik. A zsidók nem fogadták be. Egyszerűen hontalanná vált. Kiment a pusztába és keresett egy új lehetőséget. Az ördög látta, hogy nem tudtam megfogni pénzzel. Nem tudtam megölni. Na majd akkor elkeverjük a midianitákkal. Majd ott szépen elkeveredik Mózes. Ott majd elfelejti, hogy zsidó. Ott majd elfelejti, hogy Isten szolgálatra hívta, hogy kiválasztott. Majd ott szépen felettetjük fel az egészet, majd borogatjuk ezt a sebet, és akkor majd begyógyul, aztán mindent elfelejt. Majdnem el is felejtett Mózes mindent. És 40 évig altatta az ördög, már nem úgy, hogy ki akarta írtani, ezt nem tudta megtenni, mert Isten őrangyalai körülvették Mózes. Már nem úgy, hogy nagy pompában, gazdagságban, kényelemben élt. Ez Mózes nem tudta elvinni. A szíve nem volt erre hajlandó. Tudjátok, mit adott? Amit az emberek, az alázatos emberek csak úgy elmondanak maguknak. Nem akarok meggazdagodni, nem akarok híres lenni. Legyen egy feleségem, legyen két vagy három gyermekem, legyen egy szép autóm, legyen egy kis házam, ennyit kérek az élettől, ennyiért küzdök, ennyire megelégszem. Vannak ilyenek, akik elmondták nekem, nem hívő. Gyönyörű szép feleségem van, két drága gyermek, három drága gyermekünk van, jobb a kocsim, mint a szomszédi, és van egy nem régen épített házam. Mindent megkaptam az élettől, amit akarok. Nekem ez elég. Na, Mózes ezzel kezdte az ördög kitámadni. Megházasodtál, van két drága gyermeked, van egy jóra való apósod, Midian papja, hogy egy kis vallásos spékelés azért benne legyen, egy kis hatás a midianiták vallásából, hogy az is egy kicsit asszimiláljon, egy kicsit elkeverjen téged, hogy elaludjál, és majd itt szépen elleszel, majd itt szépen meghalsz, és akkor megvolt minden, ami kellett. Van egy jó sátrad, abba tudsz lakni, bárányok szaporodnak. Csak egy békés, nyugodt életet élsz. 40 évig áztatta Mózes szívét az ördög ebben a békés, nyugodt életben. Azt hiszem, a legsikeresebb húzása az ördögnek éppen ez. Mert mikor Isten ebből a helyzetből akarja kimozdítani, innen a legnehezebb. Küldj valaki más. Öreg vagyok. Nem tudok már beszélni. Olyan nehezen mozdul ki ebből Mózes. És már-már sikert ér az ördög azzal is, hogy Mózes ugyan még tudja a gyökereit, tudja, hogy zsidó, tudja, hogy Isten választott népének a tagja, de a gyerekek már nincsenek körülmetélve. Nincsen. Isten azt akarta a zsidó nép által, itt a fiatalokkal már beszéltünk erről, hogy a világ minden tájára elvigyék az Isten törvényét, a bizonyságtételt, abból, hogy van teremtő, van megtartó. Csak éppen a zsidóság azért van most félretéve Isten üdvtervében, mert nem az történt, hogy ők tudták volna a törvényt minden emberhez elvinni és jóra bírni őket, hanem pont fordítva történt, ők lettek pogányok. És bálványokat imádtak a templomban, pogány módra éltek istentelenül, és ők lettek midianiták, ők lettek moábiták, kiházasodtak más népekhez, és asszimilálódtak, összekeveredtek velük. Nem töltötték be a küldetésüket. És Mózes éppen ez a veszély fenyegette. Én még zsidó vagyok, én még Isten népe vagyok, így érzik ezt. Hát a gyerekek ezek sose láttak rajtam kívül más zsidót. Midian papja tanítja őket a midianiták vallására, olvas a midianiták bibliájából, jár a midianiták Isten tiszteletére. Hát a pap hát az minden héten vagy minden nap ott serénkedik az idegen bálvány körül. És úgy tűnik, mintha Mózes mondta volna Cipporának, te asszony, a gyerekeket körül kell metélni. Mert ezek zsidó gyerekek. Ezeknek zsidó módra kell élni. Ezeknek Istenbe kell hinni. A teremtő Istenbe, nem ezekbe a bálványokba. De Cippora kemény asszony lehetett. Nem, itt vagyunk apám házában, itt élsz, ide telepettél, nem metéljük körül a gyerekeket. Nem zsidók lesznek, hanem midiániak lesznek. Egy Mózes, mintha már úgy beletörődött volna, hogy hát akkor legyen. Engem elfogad zsidónak, de a gyerekeidet nem fogadod el zsidónak, hát akkor. Úgy valahogy nem bírta ezt a küzdelmet Mózes. Elfogadta Mózes ezt a helyzetet. Ez az én életem. Próbálkoztam. Gazdag is voltam, híres is voltam, nagy ember is voltam. Lázadás is próbáltam szívani, nem jött össze. Megtaláltam a számításomat. Jó, ez már így nekünk, öregecskén. Lassacskán most már nem kell nagy felbojdulás. Ha nem lettek körülmetélve, nem lettek körülmetélve. Mózes már belenyugodott ebbe a helyzetbe. Tudjátok, ki nem nyugodott bele? Isten! Isten nem nyugodott bele ebbe a helyzetbe, hogy elpogányosodjon a Mózes meg a háza népe. Nem nyugodott bele. És ezért megjelenik előtte, és ezért próbálja kihozni ebből a helyzetből nagyon keményen. Úgyhogy meg akarta ölni az Úr. Majd erre még visszatér. Ami Mózessel történt, testvérek, ugyanaz a helyzet ma Isten népével. Ez a mai helyzet. Az őskeresztjének idejében, meg az egyház történetében sokszor volt már olyan, hogy gyilkos düvel támadtak a hívőkre. Megölték őket, oroszlánok elé vetették őket, keresztre feszítették őket, forró olajba mártották őket, lefejezték őket, rengeteg sok helyen. Ma is van a világnak olyan szeglete, de a mi kultúránkban most ebben a modern világban nem ez a jellemző, de sokszor volt ilyen. Csak ahogy megmondták az egyház atyák, a mártírok vére magvetés. Megöltek egy hívőt, lépett a helyébe 10. Mert azt látták, ezeknek békességük van. Ezek megtalálták a teremtőjüket, a mennyei apjukat megtalálták. Ezek szeretik az Úr Jézust, ezeknek bűnbocsánatuk van, nekem is ez kell, üres az életem. Mondták, de akkor lefejezünk, fejezzetek le, Jézus nem vehetitek el tőlem akkor se. Mert aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki él és hisz én bennem, nem hal meg soha, engem nem tudtok megölni. És elfogta a vágy a békesség iránt. A szeretet iránt, a hit iránt az embereknek a szívét, és ha elsöpörtek 10 keresztjén, 100 lépett a helyére. Ha elsöpörtek 100-at, 1000 lépett a helyére. Azt mondta az ördög, ez így nem jó taktika. Hát, mint amikor kapáljuk a gazt ki. Már jó nagy. Sok megszáradt magot van, igaz? Hogy kapáljuk az alját, szórjuk el a többi kis gazt. Mind csak gazdosabbak el. Ha meghagyjuk, jó felnőni. Na az ördög is azt mondta, minél jobban kapálom ezeket, én magam okozom azt, hogy többen legyenek. Elalkatom a hívőket. Asszimilálom a hívőket. Elkeverem Isten népét. Mi dicsérjük, Nagy Konstantinnak nevezzük a Konstantin császárt, nagynak, mert 313-ban befogadott vallássá tette a kereszténységet, majd pár évtizeddel később egyedi kizárólagos vallássá tette a kereszténységet. Mi úgy ünnepeljük, hogy hát Nagy Konstantin megtért és rájött, hogy mi a helyes. Nem erről volt szó, az ördög eszköze volt Nagy Konstantin. Bekeverjük a római birodalomba. Bekeverjük őket. Papokat nevezett ki, teológiákat indított, kötelezővé tette a vallást. Azokat fejezték le, akik nem lettek keresztények. Tehát ez nem ébredés, ez nem megtérés volt, hanem elvilágiasodás volt, asszimiláció volt, bekeverés volt, elkeveredés volt. És nem hitvallók lettek a keresztjének, hanem egyfajta vallást örököltek. Az apám református volt, a nagyapám még reformátusabb volt, az ükapám meg a legreformátusabb volt. Én is református leszek. Amíg élek, az maradok. Ez egy nagy balgaság. Ez nem tart meg senki. Csak a hit üdvözíthet egyedül. Azt mondta az ördög, legyetek baptisták, legyetek reformátusok, legyetek katolikusok. A lényeg, hogy keveredjetek el a világban. Éljetek a világ szerint. Ez a lényeg. Ezt csinálja ma a gyülekezetekkel, a hívőkkel, a sátán. Elkever. Elaltat. Éljetek úgy, mint a világiak. Hihettek, amit akartok. Énekelhetek olyan hitvalló éneket, hogy sírnak az angyalok a mennyben. Imádkozhatok, egész nap, egy héten át bőtölhettek, engem nem érdekel. Csak éljetek úgy, mint a világ. Körül lehet metélve, be lehetsz merítve, meg lehet keresztelve, járhatsz a templomba, nem zavar. Csak hazudj, szeresd a pénzt, legyél parázna, nézd a tévét, hadd szugeráljon beléd a sok ostobaságot, legyél agresszív, tömeteld a magad igazát. Éljél úgy, ahogy én diktálom, az én ütememre táncolj. Hogy aztán egyébként szabad időben mivel foglalkozol, kit érdekel, a szíved legyen az enyém, a többi lényeg. Milyen kár, hogy úgy bele tudunk gyökeresedni ebbe a világba. Milyen kár, hogy egy átadott életű, megtért, újjászületett, hívő református presbiter, miután az édesanyja engem megajándékozott, nagyon szép, kézzel hímzett könyvjelzővel, úgy jött oda hozzám, édesanyám mindent odaadna az Úr Jézusnak, csak a szívét nem. Ezt mondta nekem. Nagyon kemény volt. De nagyon igaz. Mindent odaadna az Úr Jézusnak, csak a szívét nem adná oda. Ezt akarja az ördög. Mindent adjon az Úr Jézusnak, de a szíveden, az én kezem legyen. Az én hatalmamban legyen. Erre megy ki a játék. Próbálsz talán ellene harcolni, és talán úgy belefáradsz a harcba, mint Mózes cipórával. Cipóra magatartásából látszik, hogy tudta, hogy mit kell csinálni a gyerekkel, igaz? Nem kérdezte, te Mózes most mit csinálja? Nem volt idő beszélni. Megöli a férjemet. Tudta, miért öli meg a családfőt? Mert nem volt határozott abban, hogy a gyerekek zsidó módra nevelkedjenek, és a teremtő és az egyetlen igaz Istenről halljanak. És Cipórára nehezedett azért Mózestől a nyomás, de azért Cipóra vezetett. Ő több gólt rúgott, mint Mózes. Tudta, mi a helyzet. De Mózes beletörődött. Hát, ha már így van, akkor legyen így. Te is így vagy, rugódozol le, tudod, hogy nem jó. Tudod, hogy nem így kéne élni. Tudod, hogy nem így kéne hinni. Tudod, hogy többet, mindent, a szívedet kéne az Úr Jézusnak átadni, de akkora a világi nyomás. Akkor a környezetnek a nyomása, a haragja, az ellenállása, a csábítása, hogy egy idő után elfogadod. Hát, akkor én ilyen hívő leszek. Akkor én ennyit tudok nyújtani. Hát, így is szeret az Úr. És elfogadod a helyzetedet. Elfogadod a lelki állapotodat. Egy silány hitéletet, egy langyos hitéletet elfogadsz. Tudjátok, elfogadhatod ezt. És elfogadhatja a gyülekezetet. Elfogadhatja az egyházat. Egy valaki nem fogadja el ezt az állapotot. Jézus. Jézus. Jeremiás könyve 4. részében a 4. versben olvasunk valamit, a körülmetélkedésből. Jeremiás 4, ezt most fel fogom olvasni. Metéljétek magatokat körül az Úrnak, és távolítsátok el szívetek előbőreit, Júda férfiai és Jeruzsálem lakosai, hogy fel ne gyulladjon az én haragom, mint a tűz, és oldhatatlanul ne égjen a ti cselekedeteitek gonoszsága miatt. A szíveteket metéljétek körül. Körülmetélni egy ilyen egyszerű dolgot, hát ezt bárki meg tudja csinálni, ez csak egy külső dolog. Azt mondja Isten igéje, a szívedet metéljed körül. A szívedet add át az Úr Jézusnak. Annak az előbőrét távoztassátok el, a szívedbe legyen beleírva a szövetségnek a jele. Mert a körülmetélkedést Jákobnak adta Isten a szövetség jeleként, hogy téged ezzel különböztetlek meg a többi nép között, és minden fiadat, minden szolgádat metéljed körül. A férfiakat, mindenkit körül kellett metélni. Mert szövetségben állok veled. A szívembe legyen az a szövetség. Ott legyen a körülmetélés. Ott legyen a szövetségnek a jele. Ez a jel ma a bemerítés. Ez a külső jel, ami akkor a körülmetélés volt, ma a bemerítkezés. A szövetségnek a jele. Isten megállította Mózest, mert nem volt meg, még külsőleg sem, de belsőleg sem ez a jel. És meg akarta őt ölni ezért Isten. Gondoljátok el. Meg akarja őt ölni. Mert nem fogadta el Isten Mózesnek ezt a felfogását, állapotát, hanem akarta, hogy ebből változzon. Ilyen kemény az Isten. Így állíthat meg valakit ma is, aki keveredik, asszimilálódik? Aki nem teljes szívből szolgálja az Urat? Így törhet ma is valakinek az életére maga a szeretet Istenem? Igen! Igen! És sokakat fog Isten megölni. Sokakat. Már most is folytatja. Elkezdődött az ítélet az ő házán. És Isten ölhet. Az ember nem ölhet. Azt mondta, ne ölj. De Isten, aki adta az életet, joga van elvenni, és ölhet. És Isten kemény. És rettenetes dolog az élő Isten kezébe esni. És szembesülni fog azzal az, aki vele szembe megy. Szembe találkozik vele. És Isten ölni is fog. Nagyon sokat fog. Maga Isten megölni. Ennyire fontos neki, hogy a szívünk körülmetélve legyen. Hogy megtérjünk, hogy átadjuk magunkat neki. Ennyire. De miért ilyen kegyetlen? Nem ilyen kegyetlen, ilyen kegyelmes. Ilyen kegyelmes. Mert inkább összetör. Csak hogy megmentsen. Láttam egyszer egy háborús filmet, ahol lezuhantak repülővel. Pontosan a frontnak közepére. Lőtték egymást katonák jobbról, balról. És ott, oda lezuhantak. És túlélték, mert alacsonyan repültek. Ők is lőttek, de leesett. Gyertek ide, meneküljetek, fussatok, kiáltották a lövészárokból a bajtársak. Az egyiknek a gép ráesett a kezére. Ott volt, nem tudott mit csinálni, mert ráesett a gép, és egy katonatárs észrevette, hogy ez nem fog ide tudni ide szaladni, mert beszorult a gép alá a keze. Úgy zuhant le. Még él, de nem tud menekülni. Oda ment és próbálta élete kockáztatásával kimenteni a másikat, megemelni a roncsot, hogy húzzad ki a kezedet, de nem bírta, mert nagyon erős. Vette egy nagy levegőt a golyózáportba, fogta a gyalogsági ásót, levágta a kezét. Így mentette meg az életet. Ha azt mondja, hogy jaj, úgy sajnálom a kezedet, talán mind a ketten ott vesznek el. Lehet sajnálni. De jobb félkézzel bemenni az Isten országába, igaz? Ezt mondja az Úr Jézus. Ha vesszen az a dolog, ha nekem a lelki szabadságomat gátolja, vesszen el! Így kell érteni azokat a szavakat. Ha a te szemed botránkoztat meg téged, szúrd ki! Mert jobb neked fél szemmel az Isten országába bemennél, mint két szemmel vettetned a gyehenna tüzére. Ha a te lábad botránkoztat meg, vág le! Mert jobb neked fél lábbal bemenned az Isten országába, mint két lábbal vettetned a gehenna tüzére. Ha a te kezed botránkoztat meg téged, és akadályoz abban, hogy hozzám jöjj, vág le! Mert jobb neked fél kézzel csonkán bemenned az Isten országába, mint egészségesen két kézzel vettetned a gehenna tüzére. Azt mondja Isten, a szeretet Istene, hogy jobb. Értitek? Jobb. Hát ha valami akadályoz benneteket abban, hogy Jézushoz menjetek, vágjátok ki az életetekből. Kivel? Nem ér annyit. Mert nagyobb dolgot veszítünk el akkor, ha ragaszkodunk ehhez a kevesebbhez. De ha elengedjük ezt a keveset, ami nekünk egyébként soknak tűnik, de Isten előtt értéktelen kacat, semmit nem ér. Így is úgy is elveszítjük. Ha ezekről lemondunk, akkor megnyerjük azt, ami a legfontosabb. Amiről az Úr Jézus azt mondta Mártának, aki perlekedett, mert ő sütötte a vacsorát, serénykedett ott az asztal körül, de Mária, a testvér nénye, az csak leült Jézus lábához és hallgatta a tanítást. És azt mondja, hogy nem dorgálod meg az én testvérnél német, hogy nem jön nekem segíteni. Hát te pártolod Úr Jézus a lustaságot? Szólj neki, hogy úgy illik, hogy segítsen a nővérének. Az Úr Jézus azt mondta, hogy Márta, Márta, jó csinálod, amit csinálsz, sokra igyekezel. De Mária a jobb részt választotta, ami nem vétetik el. Nem vétetik el. Amit Jézus megevett akkor vacsorára, a Golgotán mind oda veszett. Mind oda veszett. De amiről beszélt Máriának, az harmadnapra egészen nyilvánvalóvá lett, és ha senki nem beszél az Úr Jézusról a mai napig, tőled se lehet elvenni. Lehet, hogy amiért olyan sokat fáradozol, amit annyira szeretnél magadnak, amire annyira vágyakozol, egyetlen pillanat alatt el kell engedd. De amit Isten szeretetéből ingyen kapsz, az örökre a tiéd marad, senki nem veheti el tőled, az ördög maga sem. Mert nincs rá hatalma, mert azt tette oda neked ajándékként, az adományozott neked életed, akinek a végzése fellebbezhetetlen. És ha kimondtad rád, hogy magamhoz vettelek, megtisztítottalak, megbocsátottam a bűneidet, az örökre úgy van. Felbonthatatlan szövetség. A szövetség jele Mózes gyermekének és gyermekeinek az életében a körülmetélés volt, ma pedig a bemerítés. Nem az volt a lényeg a Mózes életében sem, hogy a gyerekek körül legyenek metélve. Hanem a lényeg az volt, amit a körülmetélés kiábrázolt. Hogy tartozzatok most már ne a Midián isteneihez, hanem tartozzatok most már Jávéhez, az egyetlen élő Istenhez, aki nekem a tüzes csipkebokorban megjelent. Ahhoz akarnak benneteket is csatolni, de Cippóra nem engedte. Meg gondolom, miután ezt az élményt Mózes átélte a csipkebokornál, hát biztos megelevenedett benne minden. És elmondta Cippórának, el kell menjünk Egyiptomba, életünk kockáztatásával hosszú utat kell megtegyünk, és ki kell hozni a népet a fogságból, mert ez bízta rám az Úr, és metéljük körül a gyermekeket. Hogy néz majd ki, hogy a körülmetélteket mi akarjuk megsegíteni, de mi se vagyunk körülmetél. Cippóra nem engedett. De nem ez volt a lényeg, hanem az volt, hogy nem midiáni módon nevelkedjenek, hanem zsidó módon. Hogy most már hagyjuk abba a midiáni istentiszteletet, ne az após templomába menjél többet, az édesapád templomába, hanem gyere és szolgáld az egyetlen élő Isten. Ez volt benne a lényeg. Mózes második könyve 18. részében olvasunk arról, hogy végül ez a család Mózes kivételével visszamegy Midian földjére, a gyerekek és a feleség ott vannak. Mózes munkálkodik Egyiptomban, végzi a szabadítást. Egy nagyon érdekes fordulat történik. Már itt azért Cippóra megalázta magát Isten előtt, és azt mondta, látom, hogy ez az Isten, ez létezik, ez megöl, megelevenít, kegyelmet, szövetséged ad, szabadít. Sok minden történhetett a Cippóra szívében, gondolkodhatott, hallhatta a híreket a férje felől. Milyen csodálatos módon 10 csapás által hozta ki Isten a népet Egyiptomból, a vörös tengert is megnyitotta előtte, elgondolkodhatott, apám Istene is soha nem csináltak ilyet. Jetró is elgondolkodott, az após, a pap. És tudjátok, mit csinál? Ez a pap, ez az idegen Istennek a papja. Fogja a lányát, fogja a két unokát, Gersómot és Eliézert, akik immár körül vannak metélve, hallja, hogy Mózes itt jár, nem halt meg, a nép se halt meg, a fáraó halt meg, a világ legerősebb hatalma, legerősebb hadserege elveszett, a fegyvertelen nép, a rabszolga nép által, mert ezeket Isten segítette meg. Oda megy Mózeshez, átadja neki a családot, és Midian papja azt mondja, most már tudom, hogy nincs Isten a ti isteneteken kívül. Értitek? Megtér. Megtér. És Midian papja felhagy a saját Isten tiszteletével, és megvallja, hogy ez a ti istenetek az egyetlen igaz Isten. Igaz, hogy azután ő visszamegy, hazamegy, egy darabig ott van Mózes mellett, segít is neki, de azután hazamegy, de a család, a gyermekek ott maradnak, és most már nem Midian Isten tisztelet szerint járnak. Hát ha fülükkel hallották, hogy nagypapa megmondta, hogy nincs Isten a apukánk Istenén kívül. Hiába nevelték őket úgy. És most már áll a szent sátor, és látják Áront meg a papokat, hogy az Isten tiszteletet végzik, és ahhoz csatlakoznak. Ez volt a lényeg, ami a szívben van. Ma sem az a lényeg, hogy valaki be legyen merítve. A bemerítés senkit nem tart meg. Hát éppen most volt a Peti tagfelvétele, megkérdeztük azt is tőle, hogy mit jelent számára a bemerítés. Ő is elmondta, hogy a bemerítés az nem varázslás. Senki nem változik attól jobbá, hogy ő bemerítkezett. Mert nem ez a lényeg, mert ez egy külső jel. Fontos, mert az Úr mondta, hogy ábrázolt ki. De a lényeg, amit ki kell ábrázolni, ami a szívedben történik belül, ez a lényeg. Gyerekkoromban apukám mondta el a viccet, milyen lesz a néger, ha beugrik a vörös tengerbe. Na, öcsémmel törtük a fejünket, milyen lehet a néger, ha a vörös tenger, hát fehér lesz. Nem fehér lesz. Hát feketéből meg a vörösből mi jön össze? Sárga? Nem sárga lesz. Hát mi lesz? Vizes lesz. Na, vizes lesz. A baptista is vizes lesz, ha csak bemerítkezik, de nem adja a szívét az Úr. Semmi más nem fog vele történni. Hiába metélték körül azokat a gyerekeket, akik Midian istenét imádták továbbra is. Hiába merítik be azt az embert, aki teljes szívét nem adta át Jézus Krisztusnak. Semmit az ég világon nem fog jelenteni ez a dolog, az ő üdvössége szempontjából. Hanem ha egész szívét átadta az Úrnak, ha nem hajlott el a világ felé, ha nem asszimilálódott, nem keveredett el a világgal, hanem élete árán is Urának vallotta Jézus, na akkor van értelme a bemerítésnek, nem is kevés. Kiábrázolni, hogy én már a régi életem úgy megfulladt, mint ez most, ahogy én lemegyek a víz alá. De ha csak ennyi történt volna, akkor megkérnék a lelkipásztort, hogy 4-5 percig tartsál lent, amíg mozgok, jó? De nem ennyi történt csak, hogy a régi elmúlt, hanem újjá lett minden. Ezért, akit bemerítünk, azt felemeljük a víz alól, hogy kapjon levegőt, és kiábrázoljuk, hogy mit, aki halott volt, mint Mózes. Azt jelenti a Mózes név, hogy vízből kihúzott. Hát te már majdnem megfulladtál, majdnem véged volt, krokodiloktól hemzseg, és kihúzott a vízből a fáraó lányának a keze. Megmenekültél. Te is vízből kihúzott vagy. Megmenekültél. Új életed van. Itt belül a szíved előbőre van lemecve. Itt vagy belül körülmetélve. Itt vagy Istennek szentelve belül. És e szerint is éljél és folytos. Ilyen hívő életet vár tőlünk az Úr. Belül, kívül legyünk hívők. Nem azt mondta az Úr Jézus olyanok, a farizeusoknak, hogy olyanok vagytok, mint a meszelt sír, hogy kívülről minden tisztának, meg jónak, hitelesnek tűnik, de belül meg halottak csontjai vannak, és teljetek meg élettel, és aztán többet nem eszeljetek. Nem azt mondta az Úr Jézus, hogy aztán ne éljetek hívő módon, vagy ne adjatok a külsőségekre, vagy ne merítkezzetek be, vagy ne metélkedjetek körül. Azt mondta, hogy először azzal foglalkozzatok, ami belül van. Azután foglalkozhatok azzal, ami kívül van. És ezzel fejezem be ezt az igehirdetést, ezt nyomatékossá téve, hogy ti is először azzal foglalkozzatok, ami belül van. És ne tartozzatok azok közé, akik a kegyesség látszatát megőrzik, sok pénzt, energiát, munkát áldozva rá, az erejét meg megtagadják, és nem úgy élnek, hogy Isten parancsolta. Először a belsővel törődjetek, és aztán nyugodtan törődhettek a külső dolgokkal is, az egyéb dolgokkal is, de egy a szükséges dolog, és Mária a jobb részt választotta. Ezt a jobb részt kínálja most fel nekünk, nektek és Isten kegyelme Krisztus.